A beszélgetés résztvevőit szeretném önöknek bemutatni. Radnóti Sándor esztéta, történész, Ungvári Krisztián történész, Molnár Judit, az állandó kiállítási iroda vezetője, történész. A beszélgetést pedig Vajda Éva vezeti, aki a Holokauszt Emlékközpont sajtófőnöke.
Köszönjük szépen! A Holokauszt Emlékközpont nevében én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a beszélgetésre, és aki látta a meghirdetett programot, az bizonyára olvasta, hogy Varga László történész, a ház tudományos igazgatója is jelen lett volna ezen a beszélgetésen, de egy sajnálatos baleset miatt nem tud itt lenni. Úgyhogy kénytelenek lesznek megelégedni velünk négyünkkel. És akkor rögtön a címhez illően a Holokauszt 60 év távlatából az lenne az első kérdésem, amiről beszélgettünk már, hogy miért tudunk többet a holokausztról most 60 év után, ha igaz az a kijelentés, hogy többet tudunk, mint mondjuk az események megtörténte után 10 évvel, és mik ezek ennek az okai? Judit kezdte a válaszadást.
Hát hirtelen nem is tudom, hogy mivel kezdjem ezen belül, a kérdéskörön belül. Azt hiszem, talán 1961-hez lehetne kötni azt, hogy megélénkült az, hogy egyáltalán jobban foglalkoznak a holokauszttal. Ez Jeruzsálemben az Eichmann perhez kapcsolható. De hozzá kell tennem, hogy ha a magyarországi vonatkozásban nézzük a kutatásokat, akkor közvetlenül a II. Világháború után is jelentek meg munkák, elsősorban itt Lévai Jenőnek a munkáira gondolok, aki újságíróként ugyan, de mégis igyekezett történeti munkákat kiadni 1945-48 között, és azt követően 1958-hoz tudnám kötni azokat az írásokat, illetve elsősorban azt mondanám, hogy dokumentumköteteket, amik a magyar holokauszttal foglalkoznak, itt Karsai Elek és Benesovszki Ilona által szerkesztett vádirat a nácizmus ellen dokumentumkötet sorozathoz kötném, illetve ami számomra érdekes volt, 1984-ben, most több minden, de 1984-ben jelent meg Randolph Brehm professzor által kiadva egy szerkesztett kötet, bibliográfia, amelyben körülbelül 2500 munkát sorol föl, ami a magyar holokauszttal foglalkozik. Tehát azt gondoljuk, hogy az utóbbi 10 évben sokkal többet tudunk, és én magam is úgy gondolom, hogy többet tudunk a magyar holokausztról, de azt állítani, hogy korábban nem foglalkoztak ezzel a témával, ezt úgy gondolom, hogy ez egy hamis állítás. De erről szerintem beszélgessünk, hogy ez mi az, ami több, tehát az utóbbi 10-15 évben mi által több az, amit tudunk.
Hát azáltal több szerintem, hogy vannak kérdések, amiket közvetlenül az esemény után nem is lehet föltenni. Tehát kell egy történelmi távlat, és kell egy független állapot is ahhoz, hogy valamiről nem csak a holokauszról, hanem bármilyen történelmi vagy tudományos tényről véleményt tudjunk alkotni. Hogyha nem lett volna Magyarországon egy kommunista hatalom átvétel és egy pártállam, akkor is szükséges lett volna az, hogy a holokauszról való beszélgetés, illetve a holokauszról való tudás az évekkel, sőt évtizedekkel az események után tud bizonyos gyümölcsöket kihozni. Németország a legjobb például ugyanígy. Voltak kérdések, mondjuk a nemzeti felelősség bizonyos részletének kérdése, amit nem lehetett rögtön feltenni akkor, amikor a német elit 45 után részben hát tovább működött. Legalábbis a középső és az alsó szintje a végrehajtóknak az nem lett lecserélve.
De van itt még egy másik szempontot szeretnék felvetni, ami nem ezt a 10 évet vagy 15 évet érinti, hanem magát az egész korszakot. Azt, hogy a holokauszt elsősorban zsidók ellen irányult. És a zsidók az emlékezés népe, a könyv népe, amelynek egy nagyon nagy skillje, mondanám így, volt évezredeken keresztül az emlékezésben, az emlékezetes események megőrzésében. Az nagyon feltűnő, hogy a túlélőknek milyen nagy része akar beszélni, milyen nagy része akar megnyilatkozni, mennyi könyv születik azonnal már a háború után és azóta is erről. Dokumentálni akarják. Ritkább az ugye a poszttraumás állapotok, ahogy ezt mondják a pszichológusok, azok gyakran úgy oldódnak meg, vagy az segít, vagy segít ideiglenesen, ha felejtést kényszerítenek magukra, ha a tudat alá söprik az elszenvedett dolgokat. Ilyen is volt, de nem ez volt a jellemző, nem ez volt az általános, hanem a dolog felmutatása, a megemlékezés, a tények megismerése, a dokumentálás. Azt hiszem ez egy zsidó elem, és, vagy legalábbis indításában zsidó jellegzetesség. És azt lehet mondani, hogy a holokausztról való megemlékezés az modellje lett minden egyéb szörnyű méltánytalanságnak, gyilkosságnak. Ez nem volt addig, ugye? A Muszadag 40 napja, amely elég nagy méltánytalanságot, az örmények kiírtását tárgyalta, az egy regény volt, amelyet egy német író írt meg, Franz Werfel, és ebben a regényben nagy meglepetést keltett a világnak, amely nem tudott erről, vagy nagyon keveset tudott erről. Itt maga a szörnyűségről való megemlékezésnek a módja megváltozott, és azóta minden egyéb ilyen szörnyűségnek ez lett a modellje. Azt lehet mondani, hogy például ha megnézik, hogy a terrorháza, amely nagy részben, mint tudjuk, kommunista szörnyűségekkel, ávós méltánytalanságokkal és gyilkosságokkal foglalkozik, a terrorháza is holokauszt múzeumok mintáját utánozza. Azokat a holokauszt megemlékező helyeket, amelyekkel tele van Amerika.
Én a Krisztiánhoz kapcsolódnék, hogy a középszinten, illetve az alsó szinten, hogy miket lehet megismerni. Tehát én úgy gondolom, hogy azáltal tudunk többet valóban, hogy az utóbbi egy-két évtizedben nem csak a felső szinten levő iratokat tanulmányozunk, kutatjuk történészek, tehát nem csak az országos levéltárban, a belügyminisztérium, külügyminisztérium, stb. Miniszterelnöki hivatalnak az iratait, vagy mit tudom én, képviselőházi, felsőházi naplókat kutatunk, hanem a vidéki levéltárakban is elkezdődtek a kutatások. Ami azt jelenti, hogy alsóbb szinten, tehát a közigazgatásnak az alsóbb szintjén főispánok, alispánok, polgármesterek, még inkább főszolgabírók, tehát járási szinten, községi szinten is megismerni azt, hogy azt, amit központilag kihoztak utasításokat, akár törvény szinten, akár rendelet szintjén, ezeket a vidéki közigazgatási, közbiztonsági szervek hogyan hajtották végre, végrehajtották-e ezeket az utasításokat, módosítottak rajta, helyi szinten hoztak-e ilyen szintén rendeleteket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is hozzásegít jobban a megismeréshez, a holokausztnak a megismeréséhez.
Tegnap erről, amit itt most utoljára mondtál, tegnap egy nagyon érdekes beszélgetésben vettem részt, ahol egy tájékozott művelt, bár a témának nem szakértője, azt a kérdést szegezte nekem, hogy honnan tudjuk, hogy ez a 437 ezer ember, akit Magyarországról két hónap leforgása alatt deportáltak, az valóban 437 ezer ember. Mondta, tehát nem számháborúról volt szó, csak arról, hogy ezt honnan tudjuk, ez miért nem több, miért nem kevesebb, milyen dokumentumok maradtak fenn erről. Ugye ez egy olyan kérdés, amiről az emlékközpont megnyitása óta sokszor esett szó, de azt hiszem, hogy elég kevés tudásunk van erről, úgyhogy szerintem erről érdemes lenne egy kicsit szólni, hogy mit tekint a történész szakma dokumentumnak, vagy bizonyítéknak, vagy ténynek e tekintetben, és honnan maradtak ránk ezek az adatok.
Hát erre vonatkozóan több adatunk is van. Hát az egyik induló pont, én úgy gondolom, az 1941-es népszámlálás. Az akkori Magyarországon az átkeresztelkedettekkel együtt 825 ezer zsidó állampolgár volt Magyarországon. Ezt követően 1944-ben újabb felméréseket készítettek, úgy német részről, mint magyar közigazgatás részéről is készítettek listákat a zsidókról, illetve még ehhez kapcsolódóan túl azon, hogy ezeket a listákat elkészítették, ez kapcsolódik az úgynevezett jaros listákhoz is, nem tudom, hogyha erre vonatkozóan lesz kérdés, akkor erről is beszélhetünk a továbbiakban. Illetve talán amely a legfontosabb dokumentum, és hát két dokumentumot is tudnék említeni, az egyik a Ferenczi Lászlónak a jelentései. Ferenczi László csendőrtiszt volt, csendőr alezredes, és az összekötő tiszt a csendőrség, illetve a német biztonsági, tehát az Eichmann kommandónál, és az ő jelentéseiből, tehát aki végig kísérte helyi szinten a vidéken a zsidóknak a deportálását, tehát ő az, aki a jelentéseit elkészítette a belügyminisztériumba, és ezeket a jelentéseket ismerjük. Egyébként az Endre Baki Jaros, ez itt a reklámhely, az Endre Baki Jaros perben le is közöltük Karsai Lászlóval közösen valamennyi jelentést, tehát ez elérhető nyomtatott formában is. Tehát egyrészt Ferenczi László jelentéseiből tudjuk azt, hogy 460, most kerekített össze, vagy elnézést, tehát kerekített számot mondok, 437 ezer ember deportáltak, illetve a másik Edmund Wesenmayernek szintén a jelentései a Birodalmi Külügyminisztériumba, aki pedig a teljhatalmon megbízott volt akkor Magyarországon 1944-ben, és az ő jelentéseit is ismerjük, és ebből tudjuk ezeket a számot. Egyébként nagyon közeli a két szám.
És hát van egy nagyon fontos dolog, amit általában nem szoktak tudni, hogy nincs olyan népírtás, amiről annyi forrás maradt volna fenn, mint a holokausztról. Tehát igazából itt nem az a probléma, hogy nincs dokumentum, rengeteg dokumentum van, sőt mondjuk a gulákhoz képest erről van a legtöbb. Elképesztően sok kis részletre is van dokumentum, viszont itt egy bürokratikus, nagyon pontosan megtervezett folyamatról van szó, ahol elvileg minden háztartással készült jegyzőkönyv és leltár, sőt az aukciókról, amikor eladták a Dunnát és a Butort, és ugyanígy az egyes gettókba tartózkoló személyek létszámáról, arról a napi díjról, amit fizettek a botozónőknek, és még folytathatnám a sort egészen messze. A lényeg az, hogy dokumentum ahhoz képest, hogy mennyi dokumentum maradt fenn mondjuk a második magyar hadseregről, vagy egyáltalán a magyar királyi honvédségről, sokkal több van holokauszt dokumentumból, mint bármi másból. Mert az egész életet, minden egyes mozzanatot átszűvi az a folyamat, amihez vezetett.
Hát egyfelől sok, másfelől meg hiányos, mert a közigazgatási iratok nagyon sok helyen megmaradtak, de a csendőrségnek az iratai mai napig nem kerültek elő, tehát...
Hát részletei azért annak is előkerültek, például a 8. csendőrkerületnél az a paksaméta, hogy a csendőrök kitől mit vesznek el, mikor felszáll a vonatra, ez bent van az óbudai részlegében a Magyarországos Levéltárnak, de egy példával illusztrálnám ezt. A Magyarországon volt a II. Világháborúban 27 hadosztály, a 27 hadosztály hadinaplói közül egyetlen egynek sincs meg a teljes szériája, és háromnak van egy-egy kötete 1944-ből. A hadtestek közül egyetlen egynek sincs semmilyen iratanyaga, a hadseregek közül egyetlen egynek sincs 44-ből semmilyen iratanyaga.
Ezek elvesztek? Vagy
ezek elvesztek, elégtek, Moszkvába vannak talán, nem tudjuk, hol vannak. Most ehhez képest még a indirekt módon a csendőrség irataiból is egy-egy lap előkerül más fondokba.
A közigazgatási iratokból. Tehát levelezés volt a közigazgatása. Tehát, hogyha végignézzük a főispánnak az iratát, a főszolgabírónak az iratát, akkor itt megtalálunk mégis iratokat. De így az eredetire gondoltam, hogy mint csendőrség, így unblock nincs meg.
Tanár úrtól azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatosan, hogy visszakérdeztem tegnap, hogy fontos ez, hogy tudjuk, hogy pontosan mennyi és hogy milyen történeti tények állnak a darabszám megjelölésére, tehát az emlékezés szempontjából nem történészként érdekes ez nekünk, hogy milyen dokumentumaink vannak erről pontosan?
Abszolút érdekes. Az kétségtelen, hogy rossz ízű a számháború, tehát az rossz ízű, hogy felnagyítások és lekicsinyítések vitájában alakul ez ki, és erre mindig azt lehet természetesen mondani, hogy egy verépfi sem hullhat le, és minden egyes élet, amely elveszett, az hihetetlen veszteség, de mégis hát a mennyiség az megmutatja a méreteket, megmutatja az elszántságot, megmutatja a vállalkozásnak, ennek a szörnyű vállalkozásnak a nagyszabású. És nagyszabású volt. Tehát azt, hogy nem lehet, mint ahogy ezt revizionista történészek gondolják, nem lehet a II. Világháború epizódjának tekinteni, lényegtelen epizódjának tekinteni, az abszolút a szubstanciális lényegéhez tartozik.
Akkor itt visszadobnám a kérdést a történészeknek, hogy itt házon belül sokszor folyt arról, és valamennyi a tavalyi megnyitó körül is, hogy ehhez képest hiába volt, ahogy Krisztián említette, de a legjobban dokumentált hadművelet a polgári zsidó és nem zsidó származású emberek elleni írtóhadjárat, mégis nem lehet összeírni az összes, nem ugye az összes áldozatot nem név szerint pontosan, hanem nagyságrendileg, és ez innentől önnek, ti vagytok a szakértői, körülbelül fele annyi nevet lehet összegyűjteni, mint a hány ember meghalt a holokausz során mondjuk Magyarországról, vagy az akkori Magyarország területéről. Ennek mi az oka, illetve nem kívánom, hogy számháborúba menjetek bele, de annak, hogy ez mégis egy bizonyos nagyságrend fölött rekonstruálhatatlan, ezért ez mégiscsak egy érdekes kérdés, hogy miért?
Hát nem készültek halotti anyakönyvi kivonatot. Tehát akkor, amikor Auschwitzba, és ezt azt hiszem talán nem árt pontosítani azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy 437 ezer ember deportáltak Magyarországról, akkor nagyon sokszor azt hangzik el, hogy koncentrációs táborokba deportálták a magyar zsidókat. Nem koncentrációs táborokba, hanem Auschwitz-Birkenau-ba, haláltáborba vitték őket. Ami azt jelenti, hogy akik odaérkeztek, azokat gyakorlatilag azonnal szelektálták, és többségüket azonnal gázkamrába vitték. Tehát nem készült egy külön regisztráció róluk, hogy kik azok, akiket azonnal a gázkamrába, és kik azokat, akiket alkalmasnak minősítettek arra, hogy munkát végezzen, és egy-két hétig vagy hónapig még dolgozhatott a továbbiakban. Tehát ebből következően rendkívül nehéz azt nyomon követni valóban, hogy ki hol élhette túl a háborút, visszajött-e Magyarországra, ha visszajött Magyarországra, akkor a családtagjairól mit tudott az illető, bejelentette valahol, hogy meghaltak a családtagok. Ha nem jött vissza, akkor más országban, megint hol? Németországban, Izraelben, most a Palesztina, Izraelben, Amerikában, és sorolhatnám még az országokat. Tehát ezt nagyon óvatosan kell kezelni azt, és végigkísérni, és csak mikor 100%-osan tudjuk valakiről, hogy meghalt, csak akkor lehet valóban itt kirakni a táblára, az emléktáblára.
Igen, meg azért az, hogy ki hol halt meg, az a történetek a legszörnyűbb része ugyan, de csak az egyik epizódja, hiszen ezt egy csomó minden más szenvedés megelőzi. A halálról nem nagyon tudunk, mert nem volt olyan könyv. De arról, hogy hova utazott az, akit vittek, hogy osztották tovább Auschwitzból máshova, ha túlélte ezt az első szelekciót, erről viszont nagyon is sokat tudunk. És ha most itt a névsor a kérdés, mondjuk egy szovjet hadifogságba elpusztult hadifoglyoknak a névsorát ugyanígy nehéz összeállítani, pedig ott azt elvileg könyvelték. De gyakorlatilag ez a pontja, ami aktaszerűen a legnehezebben megfogható. De Kertész Imre esetében az, hogy hol volt, melyik táborban volt, ezt nem csak onnan tudjuk, mert ő megírta, hanem erre még Buchenwaldban is maradt forrás, hogy őt ott ilyen is ilyen fogolyként nyilvántartották.
Ezzel kapcsolatosan egy fél megjegyzés, illetve megint tanár úrtól egy másfélegű kérdésem lenne, hogy itt a tavalyi megnyitó körül, illetve pontosan az adminisztráció miatt megfogalmazódott és végre kimondódott, ugye, hogy az állam elárulta az állampolgárait, nem csak Magyarországon, de most beszéljünk a magyar zsidóságról. Ez mikor hangzott el először a holokauszt megtörténte után?
Fogalmam sincs, te talán tudjátok.
Hát egy hazug formában elhangzott persze már 1946-ban, amikor a Nemzetgyűlés megszavazott egy törvényt, azt hiszem 46 vagy 47 volt, amiben megkövették a magyarországi zsidóságot, 46 volt ez, de hogy mennyire hazug módon, az a magából a törvény szövegéből derül ki. Egyrészt a törvényben megkövetik a magyarországi zsidóságot azokért a szenvedésekért, amelyeket el kellett viselnie, de másrészt az szerepel a szövegben megfogalmazásként, hogy mindezt természetesen csak egy szűk, elvakult csoportja a társadalomnak követte el, és az is elsősorban német nyomásra, és jellemző, hogy a parlamenti pártok közül az egyik, azaz a parasztpárt, milyen véletlen, még csak azzal se foglalkozott, hogy szónokot állítson a törvény mögé. Ezt a pártok igazából protokollokokból elfogadták, mert valamit tenni kellett, de szembenézni 1946-ban hát szinte senkinek sem volt erre igénye.
Hát egyet kivéve, azért említsük meg. Bibóra gondolok. Bibó zsidó kérdésére, amelyben ez a formula azért megjelenik, hogy itt itt az ország a saját állampolgárai ellen fordult.
Csak ő nem volt párt, ez a nagy baj, bárcsak az lett volna. Ő egy magányos, elszigetelt, a saját pártján belül is igazából egyre kevésbé szóhoz jutó ember volt, és az ő hangja, pontosan ez a zsidó kérdés hang, az egyetlen egy aztán sokáig, amik erről vállalható módon és mindkét oldal felé empátiával nyilatkozik.
Igen, tehát azt kell végig gondolni, úgy gondolom, hogy a németek idejöttek ugyan Magyarországra 1944. március 19-én, de az a 100-150, talán 200 ember, aki ezt úgymond irányította, nem tudta volna megcsinálni, hogyha nincs az a 200 ezer a közigazgatásban, a rendőrségnél, a csendőrségnél, a vasútnál, a tanárok, akik részt, az orvosok, a bábák, tehát hogyha ezek az emberek nincsenek, akkor nem tudták volna megcsinálni mindezt. Ilyen rövid idő alatt ennyi embert összegyűjteni, vagyonától megfosztani, emberi méltóságától megfosztani, jogaitól megfosztani és deportálni. És ez a 200 ezer ember, ezen azt kell érteni, hogy a közigazgatási iratokat, én elsősorban azt kutattam, vidéki közigazgatási iratokat, hogyha szembesülünk ezekkel az iratokkal, akkor az derül ki, hogy voltak ugyanolyan közigazgatási vezetők, akik azt mondták, hogy én ezt nem csinálom, de nagyon kevesen voltak az ilyenek. Volt olyan, aki eljött a rendelet vidékre, végrehajtotta, kicsit lassabban hajtotta végre, de ezek is kevesen voltak. Többségében inkább az a jellemző, hogy lelkesen végrehajtják a rendeleteket, sőt, helyi szinten is hoznak önálló rendeleteket, ami kapcsolódik az országosan kiadott akár belügyi, akár miniszterelnöki rendelethez. Tehát, hogyha összehasonlítom például a szegedi és a pécsi, miután ezt behatóbban tanulmányoztam, azért használom éppen ezt a példát, a közigazgatási vezetőket, főispánokat, polgármestereket, a szegedi polgármester helyettes az lelkesen hajtotta végre, a pécsi főispán például lemondott többször, csak nem fogadta el a belügyminiszter a lemondását, a pécsi polgármester nem volt annyira lelkes, mégis elvitték Szegedről is a zsidókat, és Pécsről is elvitték a zsidókat. Vagy még Hódmezővásárhelyet tudnám említeni egy konkrét példaként, ahol az ottani polgármester helyettes nem állított ugyan föl gettót, de csak annyit kellett mondani, hogy 50 csendőr menjen át Hódmezővásárhelyre, két nap alatt összeszedték a zsidókat, átvitték Szegedre, majd onnan deportálták őket. Tehát itt, és itt fölmerül nem csak a helyi közigazgatásnak, hanem Hortinak a felelőssége, a kormánynak a felelőssége, hogy legitimnek, tehát a helyi közigazgatás, és én úgy gondolom, hogy a csendőrség és a rendőrség is legitimnek tekintette ezt a rendszert, hiszen Horthy Miklós a kormányzó helyén maradt, kormányt nevezett ki, és az a kormány úgymond legálisan működött, de hát erről ugye lehet vitatkozni.
Nagyon érdekes, hogy a legitimitásnak a hálója azért a dolog feltétele volt. Tehát magánakciók nem történtek abban az értelemben, hogy pogromok, tehát ami mögött nem volt a legitimitásnak ez a persze nagyon vékony és nagyon könnyen elszakítható hálója, amelynek persze semmilyen moralitásod már semmilyen köze nem lehetett, hiszen itt az állam maga rabolt, először rabolt, aztán elhurcolt, megalázott és gyilkolt. De addig, amíg, de minden esetre valahogy úgy tűnik, hogy a magyar társadalomnak egy igénye volt erre a mondom, nagyon pókháló könnyű hálójára a legitimitásnak. Egy tévedek? Hát
persze, hogy volt igénye, de nem volt szükség arra, hogy ne legyen, mert az, hogy magánakciók nem történtek, ez azért nagyon-nagyon problematikus, mert nem volt pogrom, de hát miért kellett volna pogromnak történni? Semmi szükség nincs rá. Hát elvisznek úgyis mindenkit. Nem, ami viszont magánakcióként több tízezer fős részvétellel megtörtént, az a kérvényírás, a szomszéd sezlonjának a kiigénylése, a lakás, az orvosi, ügyvédi, mérnöki praxis elosztása, a kis feljelentések, stb. Itt olyan öntevékenységről tett tanulságot a magyar társadalom, ami páratlan, gondoljuk meg, nem is 437 ezer emberről van szó, mert annyi, akit elvittek, de a lakását több ember vesztette el, A magyar közigazgatás legnagyobb feladata zajlik le néhány hónap alatt, és pedig azért, mert nagyon sokan öntevékenyen, lelkesen, ötletekkel segítve a közigazgatás munkáját ebben részt vesznek. Tehát ennyi öntevékenység aztán nagyon ritkán van, mint pont ebben az esetben, ami mögött nem mindig az antiszemitizmusával, amikor csak a vagyonészség, nagyon sok motivum lehet. És hozzá kell tenni, ez nem egy magyar specifikum, ez másutt is így történt, Hollandiában is, Németországban is. A legutóbbi vizsgálatok, amik megjelennek, mind mutatják, hogy milyen komoly öntevékenység van itt, de egy jogi példa, Magyarországon 44-ben egyetlen egy zsidó törvény sem születik. Nem, hogy törvény nincs, hanem vannak persze rendeletek, miniszterelnöki, meg miniszteri rendeletek, de nagyon érdekes, hogy maga a deportálás folyamata az úgy megy, hogy a legalsóbb szinten is önállóan szabályozgatnak egyes kérdéseket. És elvileg szabályozhatnák így is, és úgy is. És érdekes mondom, majdnem mindig így szabályozzák, és nem úgy. Ebből látszik, hogy ha valamiben volt konszenzus a végrehajtók részéről, akkor sajnos abban, hogy ezt az intézkedést végre kell hajtani, ebben volt, és hozzá kell tennem, ez nem nemzeti specifikum, tehát nem arról van szó, hogy a magyarok ezt így csinálták, és más nem így, hanem arról, hogy sajnos maga a modernitás és a antiszemita érzelmek, azok ilyen hatásúak lehetnek.
Mennyit tudott Horthy arról, hogy hova deportálják a magyar zsidókat? Ugye ez egy olyan kérdés, ami nekem úgy tűnik, mint nem történésznek, hogy ebben nincsen egyetértés a történészek között. Úgyhogy erről szerintem ez egy olyan fórum, ahol érdemes lenne részletesebben beszélni, vagy akár vitatkozni.
Hát nincs egyetértés. Az én véleményem szerint Horthy Miklós nem 1944-ben tudta, pláne nem 1944. július 6-án, amikor leállította a deportálást, nem akkor tudta meg, tehát nem azért és abban a pillanatban állítja le a deportálást, mert most megtudtam és tovább nem engedem a zsidókat deportálni. Az én véleményem szerint már lényegesen korábban tudta ezt, ami szerintem egyértelműen bizonyított, hogy 1943. áprilisában, amikor Kleszheimben találkozott Hitlerrel, ennek a találkozónak a jegyzőkönyve megtalálható, vagy felelhető nyomtatásban is, ebben egyértelműen elhangzik Hitler részéről is, és Ribbentrop a külügyminiszter részéről is, birodalmi külügyminiszter részéről is, hogy mi a szándékuk a zsidókkal az esetben, hogyha a deportálás megkezdődik. Tehát ő már 1943-ban tudta, 1944-ben, amikor a megszállás bekövetkezett, akkor azt követően Horthy visszavonul a zsidókérdés tekintetében. Tehát az első minisztertanácsi üléseken, a Sztójai kormány minisztertanácsi ülésein ez elhangzott, hogy a kormánynak szabad kezet adott Horthy a zsidókérdés megoldása tekintetében.
És van még egy bizonyíték, amikor Horthy maga leírja, mert ez egy dolog, ja, hogy, vézen, hogy neki Kleszheimben elmondja Ribbentrop és Hitler, hogy a zsidókat úgy kell kezelni, mint a bacillusokat, de ezek után, amikor Horthy hazamegy, fogalmaz egy levelet Hitlernek, amelyben szerepel az a mondat, hogy nagy méltóságot kifogásolja, hogy a zsidók kiirtásában nem azzal a konzekvenciával jártunk el, mint ahogy az Németországban megtörténik. Ezt a elküldött levélből kihúzta. De egyébként leírta, és magától Kozma Miklóstól már 1940-ben tudhatta azt, hogy mit csinálnak a németek, és egyébként tudta is, mert ő a németeket sokszor szitta, igaz, hogy nem ezért elsősorban. Másrészt a Horthy féle felelősség az nagyon érdekes. Egy dolog az, hogy ő tud, mint politikus arról, hogy a nácik mit csinálnak, és egy másik, hogy ő neki a személyes hozzáállása ehhez milyen. 1938 és 44 között nagyon sok megnyilvánulása van Horthy Miklósnak, de azért olyanokat nem nagyon találunk, amikor ő lelkesedik mondjuk a zsidó törvényekért. Tehát a védelmire legyen mondva, hogy egyrészt ő felvállalta az összes zsidó törvényt, amit Magyarországon hoztak, ő mint kormányzó nem dobta vissza a parlamentnek őket, hanem aláírta, hogy ezek életbe léphetnek, és ezért őt terheli a politikai felelősségre. Az is igaz, hogy saját maga általában ezeket enyhítette.
Tehát például, amikor a munkaszolgálatosok kapcsán Hitlernek azt mondja, hogy pirulnia kell azért, mert hogy mennyi munkaszolgálatos elpusztult, vagy amikor az angol követnek panaszkodik, hogy hát olyan erős antiszemita nyomás van, hogy ezeket a zsidó törvényeket meg kell hozni, de ő ezzel nem teljesen ért egyet. Hortinak a 39 utáni szerepe az tulajdonképpen valamivel azért pozitívabb, mint az 1920-as szerepe, amikor ő az antiszemita mozgalomnak az élére áll.
Judit, említetted azt, hogy tehát, ugye azok a történészek, akik ennél egyértelműbben fogalmaznak, mint a Krisztián, és azt mondják, hogy Horthy azért állította le részben a deportálásokat, mert rosszul érezte magát ettől, de te említetted, hogy nem ezért, abban egyetértés van? Igen, én tudom, hogy ő nem ezt mondta, de hogy én úgy láttam a vitapontokat, hogy aki Horthy szerepét annál pozitívabban szeretné látni, mint ahogy Krisztián objektíven leírta, azok azt szokták mondani, hogy részben azért is állította le a deportálásokat, mert ezzel nem értett egyet. Abban egyetértés van, hogy nem ezért? Nem ez volt az oka?
Nem, tehát én, hogy csak én próbáltam mentegetni, úgymond, idézőjelben véve Horthy Miklóst, azt el kell ezt mondanom, hogy Horthy bár nem értett ezekkel az antiszemita intézkedésekkel egyet, nekik a zsidó probléma, neki nem okozott olyan gondot, hogy ez egy kikerülhetetlen lelkiismereti konfliktust jelentett volna. Lemondhatott volna, mint kormányzó, nem mondott le, és amikor leállítja a deportálásokat, akkor is azért állítja le, mert a politikai helyzet olyan, hogy ezt kockázat nélkül megteheti. Ugyanis megtörtént a partra szállás, és a németeknek kisebb dolga is nagyobb annál, mint hogy ezzel foglalkozzanak, és ezt ő tudja.
És a vörös hadsereg is közeledik a másik oldalról. Valószínű valóban, hogy ez időtájt már az úgynevezett Auschwitz-i jegyzőkönyvet ismeri. Tehát nyilván ezek is közre játszottak, mint érvek, de amit a Krisztián mondott, az is nagyban befolyásolta.
És a tiltakozások, minden hatalom tiltakozik nála a pápától.
Így van.
Az Auschwitz-i jegyzőkönyvről szerintem érdemes lenne itt eljött elmondani, hogy ez micsoda, mert feltétlenül nem mindenki tudja, hogy ez egy milyen dokumentum.
Az Auschwitz jegyzőkönyv a 1944 tavaszán többen is megkísérelték a szökést Auschwitzból, és két fiatalember, hát helyesebben most már ezen viták vannak, hogy csak az a két fiatalembernek az anyagáról van-e szó, de két fiatalember, szlovák származású fiatalembernek, szlovák zsidónak sikerült úgy megszöknie, hogy leírták azt, hogy mi történik Auschwitzban egész pontosan, hány embert, az ő tudásuk alapján hány embert deportáltak már, mi lett a sorsuk, hogyan működik Auschwitz, hogyan működik a szelektálás, tehát részletesen leírják az auschwitzi eseményeket, amik az elmúlt időszakban történtek, és ezt az Auschwitz jegyzőkönyvet utána lefordították magyarra, és magyarra is, tehát nemzetközi közvélemény tudomására is juttatták, de emellett magyarra is lefordították, és ezt a jegyzőkönyvet juttatják el egyházi vezetőknek is, illetve Horthy Miklósnak is, a mennyén keresztül, Horthy Istvánén keresztül juttatták. Hát nagyon röviden ez talán a története az Auschwitz jegyzőkönyvben.
Ezzel kapcsolatosan a tanár úrtól szeretném megkérdezni, hogy ez az úri keresztény konzervatív középosztálya, amihez, vagy felső középosztálya, amihez Horthy Miklós is tartozott. Tehát mi volt a jellemző erre a fajta antiszemitizmusra? Mert azt hiszem, hogy erről érdemes lenne egy pár szót szólni ahhoz, hogy mondjuk Horthynak a személyes motivációit megértsük. És bevallom, hogy kicsit ilyen személyes oka is van ennek a kérdésnek. Tehát ha élnének a nagyszüleim, akkor megkérdezném, ők egy ilyen közegben éltek, hogy ez milyen volt a hétköznapok szintjén akkor, mondjuk Auschwitz meg a második világháború szörnyűségének a megtörténte előtt, de hát ez már ugye nem, ezt a kérdést nekik nem tudom föltenni, úgyhogy most felteszem tanár úrnak.
Ami azt illeti, ezt nekem is a szüleimtől kellett megkérdeznem. Azt gondolom, hogy itt különböző antiszemitizmus típusok vannak, és Horthy antiszemitizmusa egy keverék antiszemitizmus. Ez az adalék, amit egyébként én nem ismertem, hogy a kiírtás szót ő legalábbis, ha utóbb áthúzva is, de használja. Ez egy nagyon fontos elem, de a kiinduló pontja az a klasszikus úri antiszemitizmus, amely talán egy darabig még a kikeresztelkedéssel meg is válthatónak tűnik, hiszen vannak felsőbb rétegekből zsidó ismerősei, zsidó barátai, akik ennek a személyes megmentésében valami is közre is működik. És ugyanakkor elfogadja azt az érvet, ami ugye a beszorult 1919-ben beszorult országban egy hihetetlen erős érv az antiszemitizmus mellett, hogy azoknak a feltörekvő keresztény középosztálybeli rétegeknek, azoknak a menekülteknek, akik az utódállamokból Magyarországra kerülnek, azoknak élettérre, gazdasági lehetőségekre van szükség, és ezeket a gazdasági lehetőségeket elveszik tőlük a zsidók. Ugye ez volt az érv, és ebben nyilvánvaló, hogy ezt nyilván Horthy is elfogadja, Horthy is akceptálja, és ilyen módon hát legalábbis a telekiféle antiszemita propagandára rábólint.
Lehet egy olyan típusú, lehet, hogy erősnek tűnő kérdést feltenni, hogy ebbe belefért az, hogy később gyerekeket fognak a gázkamerába küldeni, vagy ez nem fért bele, tehát ez az, amiben nem gondoltak bele, és ami csak egy sajnálatos következménye lett ennek a kiinduló pontnak.
Azt hiszem, hogy itt valóban lépésről lépésre történnek a dolgok. Ebbe biztos, hogy nem fért bele. Ebbe biztos, hogy nem fért bele ez a következmény. Tehát van egy kontinuum az egymásra következő lépéseknek, de nem lehet kiolvasni abból, hogy valaki nem szereti a zsidók pofáját, nem lehet kiolvasni a gázkamrát. Ez tényleg nagyon messzi van ettől.
Tehát meg hozzá kell tenni azt, hogy 1918 után az összes szomszédos állam ugyanúgy etnicista diszkriminációt alkalmazott, részben a zsidókkal szemben, részben pedig a magyarokkal szemben. Tehát például, ahogy volt Numerus Clausus Magyarországon, Romániában nem volt ugyan Numerus Clausus, pont ott 1918-ban egyenjogosítják a zsidóságot, de érdekes módon arra nagyon ügyelt a román törvényhozás, illetve közigazgatás, hogy magyar hallgató az ne juthasson be olyan számba az egyetemre, hogy a vállalatoknak x százaléka lehessen csak magyar kézbe, és erre hoztak is aztán 1935-ben egy törvényt. Egy korszellem volt az, hogy az állam maga állapítja meg, hogy kiket kíván preferálni, és kiket nem, és ezt etnicista, vagy pedig úgymond faji alapon hozza meg ezt a döntést. Ebbe önmagában még nincs benne az, hogy valakit elgázosítanak. Az a háborúra jön igazából, mint ami egy válsághelyzet, de 1920-ba vagy 30-ba azt tudni, hogy itt ebből 45-ben mi lesz, és hogy pont a zsidósággal fog történni, ezt nyilván nem lehetett.
Hát vagy mondjuk Ravasz Lászlót lehetne hozni, a református püspököt, aki megszavazza az első zsidó törvényt, megszavazza a második zsidó törvényt, a harmadik már sok neki, és a deportálás ellen meg már tiltakozik, mert az meg már pláne sok neki. Vagy hát ifjabb Horthy Miklós is azt mondta, hogy hát én antiszemita neveltetést kaptam, de azért a deportálás az nekem is sok. Ezt Komoly Ottónak, a cionista szövetség elnökének mondja. Tehát van egy pont, amikor már azt mondják, hogy ezt azért már mégsem. Antiszemita vagyok, de ennyire nem.
Ezeknek egyébként a legélesebb például a lengyel példák, ugye ott vannak, és nem is kevés meggyőződéses antiszemita, aki zsidó mentővé válik a
Igen.
A Trafóban zajlik a holokauszt emlékét kapcsán egy rendezvénysorozat, és szombaton levetítettünk ennek keretében egy filmet, egy német filmet, Ameddig a szem ellát volt a címe, és ez utal arra, amiről kevés szó esik, Magyarországon inkább így a Horthy mit tudott és mit nem, még szoktunk eljutni, de amelyik ugye újra operál azzal az elmmel, hogy 1944 tavaszán a szövetségesek légi felvételeket is készítettek Auschwitz-Birkenauról és más táborokról is, hogy tulajdonképpen mi történt, miért nem, ugye ez egy szintén olyan kérdés, amiről néha szó esik, miért nem bombázták le a haláltáborokhoz és a koncentrációs táborokhoz vezető vasútvonalakat, illetve magukat a táborokat, és mi a szerepe vagy a felelőssége ebben, ha már a közigazgatásról, a magyar közigazgatásról, meg az államfelelősségéről szó volt, mondjuk az amerikai közigazgatásnak, mert a film, hogy egy kicsit előre menjek, ad egy olyan típusú választ erre a problémára, hogy ott egy kicsit szintén elveszett a bürokrácia útvesztőjében a megoldásra irányuló javaslat, a megoldás alatt itt a bombázást értem.
Mi haszna lett volna az amerikai légierőnek abból, hogyha lebombázza Auschwitzot? A háborúban az amerikaiak és az angolok is azt tették, amiből
azonnal átváltható politikai és katonai hasznot reméltek. Ők Dresdából reméltek hasznot, mert azt gondolták, hogy ha Dresda elég, akkor a németeknek elmegytálnak erre a további ellenállástól. Ezzel szemben, hogyha Auschwitzot lebombázzák, ők nem mérték fel, hogy ez igazából miért fontos. Nem érdekelte őket. 1941-ben is pontosan tudták, hogy mit csinálnak a németek a lengyel zsidósággal, ugyanis a német rejtélkódot megfejtették, és napra pontosan tudták azt, hogy hány embert gyilkolnak meg mondjuk Treblinkába. Nem csináltak ezzel az információval semmit, mert sajnos hiába magasztos morális elvek mentén szerveződött a szövetségesek blokja, ezeket a magasztos morális elveket nagyon sok esetben, lásd például a Lengyelország háború utáni sorsa, de még sok más ilyen példát tudnék mondani, nem követték.
Hát persze ugyanilyen cinikusan azt is lehetne mondani, hogy propaganda célokra felhasználhatták volna, egy nagyon nagy ügyet csinálhattak volna belőle a háború vége felé, és hogy ezt nem tették, ez nem bal éppen éles elmére.
Ez ostobaságra van. Pontosan.
Megerősíteni tudom.
Vannak-e olyan kérdések a neveken túl, amiről már beszéltünk, amelyeket ugye mai napig nem tudunk a holokausztal kapcsolatban megválaszolni? Mondjuk szerintem egy kicsit ez is ilyen. Tehát ez a miért nem bombázták nekem továbbra is ebben a kategóriában marad, de elfogadom ezt a választ. Milyen ilyen típusú kérdések vannak még, amikre a mai napig nem tudjuk a választ? Mondom, tehát a nevekről szó volt, mi az, ami még itt felhozható? Minden tudunk a holokausztról?
Rossz a kérdés. Mert nincs olyan kérdés, amire ne lenne válasz. Tehát biztos, hogy most nem tudjuk megmondani azt, hogy a nagyváradi gettóból Pengőre hány, mekkora értéket vittek el a csendőrök. De egyrészt kérdés, hogy ez most mennyire releváns ez a kérdés. Szükséges nekünk tudnunk, hogy 150 ezer Pengő volt, pedig 162.500. Elvileg a dologok lényege megtudható. Bizonyos tárgyi kérdések, vagy Spitz Jenő halálának dátuma nem lesz megtudható, de az, hogy miért történt, mi az, ami miatt így történt, ahogy történt, és miért nem történt másként, ezt abszolút megtudhatjuk.
És ugye a kérdés, ha így fogom fel, akkor egyrészt egy történelmi kérdés, tehát mi az, amit történelmileg tudunk, és mi az, amit nem tudunk, de fel lehet vetni másképpen is, nevezetesen az Auschwitz és a holokauszt feldolgozása nem csak a történészek részéről folyik, hanem folyik a költők részéről, folyik az írók részéről, és folyik a filozófia részéről nem utolsó sorban. Ezt nem csak történetileg kell megérteni, hanem filozófiailag is meg kell érteni. Meg kell érteni, mint egzisztenciális problémát, hogy ez hogyan történhetett, és ez... ha így tesszük fel a kérdést, ha erre gondolunk, akkor természetesen erre soha nem lesz válasz, erre újabb és újabb válaszok készülnek, és újabb válaszok születnek. Az a nagy regény, a már említett Kertész Imre regénye, amely az egyik legfontosabb műve ennek a fajta, kimondani is szörnyű egyébként holokauszt irodalomnak, de van ilyen, az éppen nem a szörnyűségek felhalmozásában, éppen nem a szörnyűségeknek a bemutatásában jeleskedik, ugyanis van egy ökonómiája ennek. Egyszerűen a nagyon-nagyon sok az hirtelen kevéssé válik. Már kialakul egy befogadói érzéketlenség. Ott éppen inkább az, hogy a tábor minden, a megsemmisítő tábornak, vagy a munkatábornak a mindennapjairól volt szó ebben a regényben, hogy a néha kicsit könnyebb pillanatairól volt szó, és benne egy gyerekemberről, aki szocializálódik, aki éppen ehhez a világhoz szocializálódik, és ezért mondja mindig, hogy természetesen. Ez a megfordítása, a lehető legtermészetellenesebbnek a rákényszerítése egy kiskamaszra, hogy ez természetes legyen, ez adott például, és ez volt az egyik megoldás, ez adott erőt ennek a könyvnek, egy igazi nagy erőt, de hát vannak még más megoldások is.
Judit. Akkor egy utolsó kérdés, és utána a közönség soraiból várunk kérdéseket, hogy mi a holokauszt és a nemzeti emlékezet viszonya? Ez egy magyar történet, ez egy zsidó történet, ez egy német történet, ki a holokauszt?
Én azt hiszem, hogy épp annyira a magyar történet, mint zsidó történet. Én azzal, az elején azzal kezdtem, hogy nagyon nagy szerepe van abban, és általában a 20. századi emlékezetpolitika fordulatában, megváltozásában és mai jellegzetességében nagyon nagy szerepe van a zsidó tradíciónak. És ennyiben természetesen ez nagyon is egy zsidó történet, de legalább annyira magyar történet, és ezt valóban a magyar történelem legjelesebbjei, kezdve Bibóval, elkezdték feltárni. Nem hiszem, hogy végén vagyunk ennek a feltárásnak, de abszolút magyar történet ez.
Abszolút egyetértek ezzel, hogy magyar történelem.
Sőt, tovább kell menni az európai történet azért, mert egyetlen egy olyan népírtás nincs ezen kívül, ahol a tettesek oldalán nem egy nép van, hanem nagyon sok. Kár volna ezt a magyarokra vagy a németekre redukálni, teljesen félrevinni és érthetetlenné tenni az egészet. Itt sajnos Franciaországtól Oroszországig vagy a Szovjetunióig tart az a terület és azon népcsoportoknak a lakhelye, ahol ez megtörtént. Nagyon sokan vettek részt benne, és ez akár akarjuk, akár nem, az egyik olyan 20. századi kapocs, ami összeköt olyan területeket is Európában, amelyeknek egyébként soha semmi közük nem volt egymáshoz.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és a szakértőnek pedig, hogy részt vettek, és a Mindentudás Egyetemének pedig, hogy megszervezte ezt az estét. Köszönjük szépen!